Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
Folytatódik a Monitor délután itt a Trend FM-en. Simon Anita ül itt a stúdióban, az Alteo hulladékgazdálkodási divízió vezetője. És akkor ezt rögtön magyarázzuk is meg, ugye, hogy az energia, meg a hulladék menedzsment, hulladékgazdálkodás az az Alteo esetében hogyan kapcsolódik össze?
Az Alteo sztori 2008. március 19-én indult, ekkor alapították a vállalatot az akkori tulajdonosok. Fő tevékenységként a villamos energia termelést tűzték ki célul, és 2010 óta forognak az Alteo papírjai a budapesti értéktőzsdén, ma már prémium kategóriába sorolt a részvény, ami egy kiváló út a további folytatáshoz. A tőzsdei fejlődés mellett évről évre bővül a vállalat portfóliója, ezáltal szélesebb körű a fenntarthatósági irányokba való elkötelezettségünk és elhivatottságunk a fejlődésre egyaránt. Még annyit hadd említsek meg, hogy három olyan területre koncentrálunk az Alteóban, ami a szolgáltatásaink gerincét biztosítják. Ez az egyik az energiatermelés, ez a villamos és a hőenergia. Ezt leginkább az erőművi portfóliunk és a fűtő erőműveink ipari üzemek számára biztosított hőenergia révén látjuk el, és távfűtési rendszereket szolgálunk ki. Van az energiakereskedelmi üzletágunk, ami villamos és földgáz kereskedelemre koncentrálódik, illetve olyan energetikai szolgáltatásaink vannak a vállalaton belül, ami az üzemeltetés, karbantartás, mérnöki szolgáltatást, kivitelezést és finanszírozást jelent. Az erőművi portfóliunk nagy mértékben támaszkodik a megújuló energiaforrásokra, mint a nap, a szél, a víz és a biogáz. És akkor itt jönnék én a hulladékokkal a képbe.
Igen, mert az első kettőt, hármat azt érti az ember, persze, biomassa, nap, szél, igen, de hulladék.
Amikor a megújuló energiaforrásokról beszélünk, akkor leginkább ez a divatos napenergia, szélenergia és vízenergia jut először az eszünkbe, míg a biomassa kevésbé, és hát ennek
csak
mi
a
is
harmadik,
azok.
Erősen a harmadik.
A naperőművek tekintetében persze szükségünk van a természeti erőforrásokra, a műszaki háttere nem kifejezetten bonyolult, panelekből, inverterekből áll, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy időjárás függő tevékenység, azért a nap az mindig süt.
Ha valahol igen.
Valahol igen.
Ne nézzem most ki az ablakot, nagyon csúnya időben.
Ugyanakkor a szél is, mint természeti erőforrások sok esetben áll rendelkezésre, míg a biogázüzemi tevékenység az egy sokkal, sokkal összetettebb technológia.
Nagyon komoly infrastruktúra, nagy költség, ugye, tehát így érti? Viszont az alapanyag megrendelkezésre, egyre nagyobb mennyiségben áll rendelkezésre.
Igen. Mi nagykörösen 1-2 megawatt teljesítményű biogázüzemet üzemeltetünk, ami 2 darab gázmotort, 4 fermentort szolgál ki, és egy 52-58% metántartalmú biogázt állítunk elő. A megtermelt villamos energia gyakorlatilag azt látható, hogy egy 4500 háztartás villamos áram ellátását biztosítja. Az üzem inputja 50-60 ezer tonnányi alapanyag, ami ma már 80%-ban hulladékokból tevődik
jó,
össze.
De ezt most a folyamatot beszéljük meg, mert már bent vagyunk az üzemben, meg már látjuk, hogy ez mire jó, és hogy lehet fűteni vele, és hogy lehet villamos energiát termelni. De miből termelődik, honnan termelődik, hogy kerül az üzembe?
Leginkább az ipari vállalatok azok, amelyeknek a melléktermékeivel tudjuk az energiatermelést biztosítani, hiszen magas energiatartalmú melléktermékeket állítanak elő ezek az ipari vállalatok. Sajnos a technológiájuk során olyan anyagok képződnek, amelyek vagy hulladékká, vagy melléktermékké válnak, és ezekkel valamit kell kezdeniük. Erre a biogáz üzemi hasznosítás kiváló. Emellett áruházi melléktermékeket is dolgozunk fel. Magyarországon körülbelül 2 millió tonnára becsüljük az élelmiszer felesleg mennyiségét.
Ez lejárt élelmiszer?
Ez lejárt áruházi melléktermék. Nem mondjuk azt, hogy romlott, mert hogy valószínűleg még lejárat előtt is adott esetben egy sérült csomagolás, vagy valamilyen hatósági eljárás miatt visszahívják.
Jó, de kereskedelemben már nem.
Kereskedelmi forgalomban nem kerülhet. Gyakorlatilag a ennek a 2 millió tonnának az a mennyiség, ami ebből megmenthető, az egy 80-100 ezer tonna. Ezt leginkább az élelmiszerbank kezeli ma Magyarországon, a rászorulóknak és jótékony szervezeteknek biztosítja ezeket a mennyiségeket és olyan élelmiszereket, amelyeket még lehet használni, és adott esetben lejárat előtt kikerülnek a korszakból. Ami ezután van, tehát már lejárt, és valamiért kivonták a forgalomból, az pedig biogázüzemi hasznosításra, vagy bármilyen hasznosításra kerülhet. A biogázüzemi technológiák leginkább úgy dolgozzák fel ezeket a csomagolóanyaggal ellátott hulladékokat, hogy van egy ekrúzor, egy présgép, amiből a szerves anyagtartalom kikerül, a hulladék pedig leválasztódik belőle. A szerves anyagtartalomból képződik az energia, gázmotorokban elégetjük ezeket az
De ezt melegíteni kell, ezt az egész magas darálékot, ugye, vagy ezt a préselményt, mert csak igen, akkor keletkezik, vagy leginkább akkor keletkezik gáz.
Igen, és miután ezt a gázmotorokban elégettük, ebből keletkezik a villamosáram, és így tudjuk azt a körforgást biztosítani, ami egyébként nekünk, mint Alteónak a Waste to Energy stratégiánkba abszolút beleilleszthető, hiszen mi azt mondjuk, hogy hulladékból szeretnénk áramot termelni, és nem csak a szerves hulladékok azok, amelyek ebben a portfólióban hosszú távon szeretnénk, hogyha benne lennének, hanem más olyan alapanyagok is, ami adott esetben szervetlen, de mindenképpen valamilyen hasznosítási eljáráson keresztül menve energetikai célra kiváló alapanyagul szolgálhatnak, és mi egy olyan technológiát tudunk megvalósítani, ami akár best practice, akár valami újító technológia, ezen mi dolgozunk, mint a hulladékmenedzsment, illetve az Alteo energetikai szakemberei, és hosszú távon abban hiszünk, hogy ez a stratégia még inkább bővíthető, hiszen látjuk azt, hogy a globális trendek azért abban az irányba haladnak, hogy 2050-re lényegesen többen leszünk a Földön. Tehát a prognózisok szerint egy 10 milliárd ember él majd a Földön. Ez azt jelenti, hogy nekünk ebben, és az is biztos, hogy a lakosság öregszik, urbanizálódik.
És több energia kell hozzá.
És több energia kell.
Több hulladék keletkezik.
A prognózis az, hogy egyre kevesebb szántóterület lesz, ezáltal olyan technológiák is kialakulnak, amivel a több a magasabb igénynek megfelelő élelmiszeripari technológiák és élelmiszer egyáltalán rendelkezésre áll. Az energetikai célú igények, mint a hűtés-fűtés, nyilván ez majd a globális felmelegedésnek megfelelően, ez is egy 30%-kal nőni fog, és hát 30%-kal ezáltal, vagy jóval több, nagyobb arányban nőni fog a hulladékok mennyisége is. Az a szám is napvilágot látott nemrég, hogy 30 milliárd tonnányi dolgot vásárolunk össze a világon, és ebből 13 milliárd tonnát ki is dobunk, ami, hogyha lebontjuk fejenként, elég jelentős mennyiség. Elég jelentős mennyiség, és ahhoz, hogy ez változzon, a fogyasztói trendek változására is szükség van, hiszen amikor bemegyünk egy szupermarketbe, akkor azt várjuk el, hogy a szupermarket polcai tele legyenek, minél nagyobb választék legyen, minél hosszabb szavatossági idővel vásároljunk
minél termékeket. Minél biztonságosabb legyen a csomagolás, főleg most, igen.
Pontosan, és gyakorlatilag azt nem veszük figyelembe, hogy ebből mennyi hulladék képződik, hogyha mi ezeket a termékeket nem megfelelő időben használjuk fel, akár ez az áruházban is, tehát különböző pontokon keletkeznek a hulladékok.
De ez lehet egy étterem is, ugye?
Ez lehet egy étterem is. Az étteremben nem esszük meg azt az élelmiszert, amit egyébként elénk tesznek, ebből egyébként szintén biogáz készül, vagy a sütőzsíradék, amiben a hasábburgonyát, a rántott húst készítik, az elhasználódik.
Oké, de strapás, mert ezt gyűjteni kell, zárt edényzetben kell gyűjteni, ezt el kell szállítani, egy gyűjtőhálózat kell. Ugye ezért írták valahol a honlapon, olvastam, hogy az lenne okos dolog, és jövőbe mutató, hogy 50 kilométerenként lenne egy ilyen biogázüzem, hogy ne kelljen sokat szállítani ezt az alapanyagot, és akkor ez még egyszer nem a szemetet, nem a hulladékot, ami egyébként ön szerint aranyat érez, valahol nyilatkozta, szóval nem ezt égetik el, hanem gázt fejlesztenek belőle, ebből a szerves anyagból, és a gázt égetik el.
Így van, pontosan.
Ugye? És a szerves anyag pedig valami másképpen, a maradvány az másképpen hasznosul.
A maradványjal egy olyan eljárást teszünk, hogy tisztítjuk, és ezt gyakorlatilag szintén egy olyan égetési technológiába próbáljuk fejleszteni, mert hogy ez is egy fejlődési folyamat, hogy ezeket a csomagoló anyagokat hogyan tudjuk a lehető leghasznosabban elhelyezni. De nyilván a lerakótól szeretnénk minden irányú hulladékunkat eltéríteni, de azért van, hogy nincsen más megoldás. Mi szelektíven gyűjtjük azokat a kartonpapírokat, amiben ezek a hulladékok beérkeznek a biogázüzemünkbe, megfelelő szakcéggel ezt elszállítjuk.
Tehát ez egy hulladékválogatás
is. Hulladék
és a melléktermékből pedig a mezőgazdaság profitálhat, ugye, ha jól olvastam.
Az a melléktermék, ami a biogázüzemi hasznosítás révén keletkezik, az egy fermentlé, egy folyékony ferment lé, ami a földekre juttatva kiváló tápértékkel rendelkező alapanyag.
Szaktalan, ez fontos.
És fontos, igen, és gyakorlatilag a műtrágyával egyenértékű beltartalmi paraméterekkel rendelkezik. Nyilván arányait tekintve érdemes egy-egy földterületet a fermentlével, a másikat műtrágyával kezelni, de azért hosszú távon az is egy nagyon fontos szemlélet, hogy ma az Európai Unión belül és egyre nagyobb fókusz kerül arra, hogy a földjeinket is védjük. Tehát, hogy minél kevesebb vegyszer kerüljön a földjeinkbe.
Tehát ne terheljük,
így van, hiszen hosszú távon szükségünk van arra, hogy élelmiszert
megtermeljük azt a 30%-kal több élelmiszert, ugye, amit az előbb itt előre vetített.
Pontosan.
A 2050-re. Az ALTE hulladékgazdálkodási divíziónak milyen jövőképe van? Mert most már látjuk a számokat, látjuk az aranyagot, és ezt nagyjából be lehet látni, hogy többen leszünk, többet fogunk fogyasztani, több hulladék keletkezik, energiából meg jó lenne okosan gondolkodni, és a megújulókra szükség van.
Mi úgy gondoljuk az ALTE-ban, hogy egyrészt, hogyha tavaly hoztuk létre januárban ezt a hulladékgazdálkodási divíziót, hulladékmenedzsment divíziót, próbálunk az ügyfeleinknek a best practice-eket biztosítani. Tehát van egy amellett, hogy hulladékokkal foglalkozunk, hulladékkezelési technológiákat és eljárásokat is javaslunk a partnereinknek, hiszen az látszik, hogy 20 évvel ezelőtt létrejöttek olyan rendszerek, amelyek ma már a modern kor elvárásainak megfelelően felülvizsgálatra szorulnak. Nem csak azért, mert a hulladékok útja változhat, a hasznosítási megoldások
fejlődnek. Nem akarom megzavarni a gondolatot, de én ezt mondtam, hogy beutastam, hogy régen egy nagy étterem, vagy menza, vagy bárhonnan, egy városi konyhából a malackáknak vitték el utánfutón kék edényzetbe a cuccot, a maradványt, ami elég büdös volt, de a malackák nagyon örültek, most már ennek más az útja. Na, csak ez itt akartam becsatlakozni. Szóval változik a hulladék útja.
Szerencsére az Európai Unión belül elég erős az irány a tekintetben, hogy a körforgásos, nem csak a körforgásos gazdaság elveit figyelembe véve, hanem a hasznosítási lehetőségek. Igenis, hogy a szennyező fizessen. Hogyha ezt a folyamatot nézzük, amit ön említett, igen, én is emlékszem erre az időszakra, és azt a folyamatot is látom emögött, mint ebben a szakmában dolgozó, régóta ezt az ügyet képviselő szakértő, hogy azért nagyon sokat változott a világ az elmúlt 10 évben. Hogyha megnézzük, hogy ebből a környezetből hova fejlődtünk, akkor azt látjuk, hogy igenis, hogy egyre tudatosabbak, akár az éttermek is. Mert azt mondják, hogy ők szeretnének zöldülni. Tőlünk nyugatabbra megyünk például Dániába vagy Norvégiába, akkor ezekben az országokban vannak már olyan kezdeményezések, éttermek, ahova ha bemegyünk, és azt mondjuk, hogy mi nem esszük meg azt az ételt, amit kikértünk, és amiért egyébként fizettünk, akkor a maradékot is fizessük ki. Mert hogy nem szabad maradékot termelnünk, mert az a környezetünkre káros.
Jaj, plusz. Tehát meghagyom a rántott húsi felét, és akkor még rátesznek, mert nem ettem, Andis nem ette meg a rántott húst.
Pontosan.
Nem volt felelős, nem volt teljesen.
Nem volt tudatos a magatartása.
Nem volt tudatos a magatartása.
Így van, nem fenntartható az a magatartás, amit ebben a kérdésben tanúsított, és igenis, hogy ennek költsége van. Költsége van az étterem számára, költsége van a környezetünknek.
Jó, de a zöldiparnak is költsége van.
A zöldiparnak is költsége van nyilván, hiszen ezek az üzemek, ezek a technológiák nem működnek ingyen, és ezért fontos az, hogy a szennyező elve, a szennyező fizet, hiszen az, aki hulladékot termel, és egy olyan alapanyag képződik a működése során, amit már nem tudunk tovább használni, azzal valamit kell kezdeni. és annak, hogy technológiák létrejöjjenek, és minél több hasznosítási lehetőség létesüljön, ahhoz igenis, hogy költségekkel kell számolni, és ezeket a költségeket a lánc végén valakinek meg kell fizetni.
Azért emlékszem, hogy már jó pár éve, egy évtizede is a biogáz azért hasznosult bizonyos településeken, sőt, még én is voltam ilyen tájjellegű riporton, talán Fehérváron annak ide, és az nem tegnap volt. Mi ennek a jövője itt Magyarországon most?
Akkor, amikor ezek indultak, akkor leginkább a mezőgazdasági jellegű biogázüzemek létesültek, és én emlékszem arra az időszakra, ez egy ilyen 2004 környékére, 2005 környékére tehető, amikor kormányzati támogatások, illetve pályázati pénzeken keresztül létesültek ezek az üzemek, és ami a legnagyobb hibája volt, hogy az input alapanyagok mennyiségét, és minden egyes üzemnél, és minden egyes hasznosítási technológiánál, amit tervezünk, az a kérdés, hogy mi az input, és van-e elegendő? Ez, hogyha a hulladékról beszélünk, a
alapanyagról beszélünk. Nyilván nem érdemes egy ekkora gyárat felépíteni és üzemeltetni, hogyha közben nem.
Így van.
Nem jönnek azok a rakományok.
És akkor, amikor ezek létesültek, akkor az még nem volt a fejekben, hogy a mezőgazdasági alapanyagokból csak a hidrágyából nem fogunk tudni elegendő áramot termelni, vagy elegendő energiát termelni. Ez kellenek hozzáadott értékű alapanyagok.
Az állatállomány csökken, az zöld terület sok minden.
És ehhez hulladékok kellenek, és egy 5-6 évvel ezelőtt
újabb köröket vontak be ebbe a
Szélesedett a kör, tehát a hulladékok elhelyezése egyre inkább a biogázüzemek irányába is terelődött. Nyilván itt szerves hulladékokról beszélünk. Vannak olyan üzemek, amelyek nem tudnak csomagolt hulladékokat fogadni, csak folyékony alapanyagokat, de azok, amelyek a csomagolt hulladékokat tudják fogadni, azok egyre inkább azzal szembesültek, hogy az elmúlt években évente egy 20%-kal nő annak a hulladék áramnak a volumene, ami ezekbe az irányokba áramlik. Mi Nagykörösön 50-60 ezer tonnányi alapanyagot tudunk feldolgozni. Ma már azzal kell foglalkoznunk, hogy hol zárjuk le.
Tehát már válogathatnának tulajdonképpen.
Pontosan. És akkor az a kérdés, hogy egyébként ez a felesleg, ez hova kerül? Ezzel mi történik? Lesz-e új technológia? Létesülnek-e új a szerves hulladékokra dedikáltan biogázüzemek? Nyilván a megújuló energiákkal foglalkozó irányelvek, azok egyébként támogatják a biogázüzemi technológiák létesítését. Azonban, ha ezt nézzük, nem annyira sikeres üzletág itt Magyarországon, de tőlünk nyugatabbra Németországban, Ausztriában valóban jellemző, hogy a kis mezőgazdasági területeken a gazdálkodók saját biogázüzemet üzemeltetnek, mert hogy egyébként...
Összeadják az inputot és osztoznak az outputon.
Pontosan, igen.
Hát reméljük, hogy ide tartunk, mert most éppen nem süt a nap, és talán a szél sem fúj eléggé. Nagyon szépen köszönöm. Az ALTE hulladékgazdálkodási divízió vezetője Simon Anita volt itt nálunk a Trend FM-en. Köszönöm még egyszer.
Köszönöm szépen.
Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.